Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok a mikrofonnál az örökségünk nyomában szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból a reneszánsz festett famennyezet a magyar középkori művészeti alkotókészségnek fontos eleme. A festett famennyezetek, a festett asztalos munkák, mint például a szószékek, karzati melvédek kutatása elsősorban a népművészet keretein belül történt, és ezek később megjelentek a templomépítészetben is. Ez a művész kiképzés átterjedt a püspöki palotákra, a nemesi lakokra, majd átvették a polgári építmények is. Témánk a festett kazettás mennyezetek elterjedése. Vendégünk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Géza, pár szóban mindenek előtt beszéljünk a festett kazettás mennyezetekről és ezek elterjedéséről is. A gondolatomat folytatva, ezekről mit, miket tud elmondani az örökségünk nyomában hallgatóinak?
Hát azzal kezdeném, hogy a festett kazettás mennyezetek elterjedése Magyarországon, majd főképp Erdélyben, Kelet-Magyarországon és a Felföld egyes vidékein megfigyelhető a 16. század elejétől, és részben a 18. század végéig terjedt. A kortársak és a későbbi utazók csodálattal írtak a festett, aranyozott famennyezetekről Budán, avagy Mátyás király visegrádi palotájából. Kazettás mennyezetek a korábban kedvelt és az ekkor is tovább élő középkori típust a faragott gerendákra padolt, vagy a végtelen mustrával díszített hosszú deszkás mennyezetet váltották fel, illetve éltek vele együtt még hosszú ideig. A királyi palota formavilág, amely az itáliai reneszánsz és az olasz mesterek által honosodott meg, ez a művészi kiképzés átterjedt a püspöki palotákra, nemesi lakokra, városokban vagy vidéki kastélyokban, majd átvették a polgári építmények is, például a városházak, megyei tanácsházak dísztermeinél, később ezek megjelentek a templomépítészetben is, úgy a katolikus, protestáns, református, mint az unitárius templomoknál. A nemesi lakók között megemlíthetjük például Aranyos Meggyest, vagy a lónyaiak ősi fészkét, hol aranyozott mennyezetű ebédlőterem volt, vagy Miklósvári kálnoki kastélyt, ahol a 17. században 10 festett mennyezetű szoba volt, vagy a Szent Benedeki Kornis kastélyt, ahol a 17. századi deszkás gerendás mennyezeten indás virágos díszítés volt. Ugyanitt említeném Bethlen Gábor fejedelem elpusztult Alvincé és Gyulafehérvári palotáinak mennyezeteit is, melyeket Mezőbándi Egerházi János, képíró János készített, vagy az 1551-ben Eperjesi Nagy János mester 50 aranyozott fafaragásos modulusát, aki ezt Egervárba szállította, ahol a nagyszoba vagy a palota a Májusz kazettás mennyezetéhez használták. Kazettás mennyezetet említhetném például a Pártfai városházánál, ahol a gazdagon faragott gerendákat négyszeres mezőjében faragott rozetta díszíti. 17. századi leltárokból, inventáriumokból ismerjük ezeket a régi kazettás mennyezeteket, és ilyen inventárium például a gernyeszegi, majd a vajdahunyadi, aranyosmeggyesi és a keresdi inventárium, ahol leírják a keresdén például az aranyos házban, ez volt a kazettás mennyezet, vagy a draskói udvarházban, a kővári zöld palotában, tehát a palota régebb ezeknek a nemesi kastélyoknak a nagy termét jelentette. Aztán beszélhetnék itt a simenfalvi, majd a mezőrményesi mennyezetekről, melyekben ilyen párkányozott táblákból álló mennyezetekről beszélhetünk. Kétségkívül virágmintára utalnak az iratos, így jelennek meg ezekben a leltárokban, a betlenvári például 1609-es összeírásnál szereplő mennyezet, valamint a kentelki udvarháznál, vagy a nagybúrnyi kis iratos ház, tehát ez is egy nagy teremre vonatkozik, vagy a bögözi, az Erdőszentgyörgyi koronkai virágokra festett, itt idézőjelben ez a virágokra festett leltári leírás, tehát ezek mind a nagytermeknek az ízítéséről írnak. Hogy valóban virágosak voltak-e ezek a mennyezetek, és mit hogyan ábrázoltak, azt nem lehet tudni, de a készítetőik, az illető kastélyok, udvarházak tulajdonosai, és a készítőik pedig a festő asztalosok voltak.
Hol található Erdélyben a legkorábbi festett famennyezet, és erről mit kell tudni?
A 15. század végén, 16. század elején országszerte megjelentek ezek a kazettás mennyezetek, és ezek a kazettás mennyezetek legnagyobb részt nem olasz, itáliai, hanem helybeli mesterek munkái voltak, és ezeken a gazdag faragás és dús aranyozás helyett inkább egy ornamentális festés szerepelt. Legrégebbi erdélyi famennyezet a Gogán várajai 16. század elején 1503 és 1520 között készült. Az utolsó művészettörténeti szempontból figyelemre vehető mennyezetek pedig a 18. század végén készültek, tehát a famennyezetek festésének folyamata megszakítás nélkül tartott 1503-tól mondjuk 1800-ig, tehát ez körülbelül 300 évet ölel fel. Ezt a folyamatot, amiben ezeket a kazettás mennyezeteket elkészítették, ez a folyamat három szakaszra osztható. Az első szakasz, amely a kezdeteket jelenti, tehát a 16. századtól származó emlékek, ilyen például ez, amit már mondtam, ez a Gogán várajai mennyezet, amelyet az Ádám Orsi mennyezet követ, ez 1526-ból való, és ugye ez a 1526 a Mohácsi vésznek az éve, majd ezt követi Vasas Szentegyedi mennyezet 1543-ból. A második szakasz, amit el kell mondanom, tehát ezeknek a kazettás mennyezetek fejlődésének a második szakasz, az a 17. század eleji emlékektől számítható, így például 1609 és 1661 közötti időszakról beszélünk. Ide sorolható például a gyulakutai mennyezet, kazettás mennyezet 1625-ből, vagy a gelencei 1628-ból, a farcádi 1629-ből, a székelydájai 1630-ból, vagy a székelymuzsnai, a régi mennyezet, amely 1639-ből, vagy a magyar fülpösi templomok mennyezetei, mert ezek mondjuk a legreprezentatívabbak. Balogh Jorán szerint az erdélyi virágos reneszánsz a 17. század derekán az erdélyi reneszánszból fakadt, és nem szorítkozott csupán a kőfaragványokra, hanem színes pompájával elborította a templomok festett mennyezeteit, könyvtáblákat, címeres leveleket és a hímzéseket. Tehát ezt Balogh Jolántól idéztem, mint aki behatóan tanulmányozta az erdélyi reneszánsz művészetet. A harmadik korszaka ezeknek a kazettás mennyezeteknek az 1665 után készült festett mennyezetek. Ezeknek a száma nagy, és ekkor már ugye ezek nagyon elterjedtek, és ezek a mennyezetek már nem a főúri megrendelésre készültek, hanem az adományozók jobbára maga a faluközösség volt. Ez a faluközösség építette meg a saját számára a templomokat, meg a templomoknak ezeket a festett kazettás mennyezeteik. Megfigyelhető, hogy a korábban viszonylag egységes stílus megszűnik, és kezd tájegységekre tagolódni, így kisebb stílusváltozatok alakulnak ki. Ezzel egyidejűleg a mesterek fokozatosan eltávolodtak aztán a reneszánsz hagyománytól, és a 17. század utolsó harmadában az erdélyi festett mennyezeteken elterjedt például a figurális ábrázolás is, ilyen az 1676-ban festett Tancsi mennyezet, vagy az 1736-os festett Krasznai mennyezet, vagy az 1778-as Szilágy Lompérti mennyezet. Az erdélyi, ma is meglévő mennyezet állomány nagyon gazdag. A műalkotások száma jelen ismereteink alapján meghaladja a 150-et, és a fennmaradt emlékanyag majdnem teljes egészében szakrális térből származik. A legkorábbi 16. századi emlékeken nagyon kis számban maradtak meg, meglévő műalkotások ezek viszont majdnem mind múzeumban találhatók, ilyen például az Ádám Orsi famennyezet 1526-ból. A 17. századi emlékanyag kazettáknak körülbelül 15 darabja maradt meg, eredeti helyükön találhatóak. A 18. századi, mint ahogy mondtam, az utolsó korszakból származó emlékanyag, ez a leggazdagabb, és ezek száma meghaladja a 100-at is, és eredeti helyükön, tehát a templomokban láthatóak javarészt, de közülük néhány múzeumban is van. 20. századra is átterjedt ezeknek a kazettás mennyezeteknek a használata, és a 20. században is készültek ilyen kazettás mennyezetű templomok. Formájukat tekintve a legtöbb mennyezet az ilyen sík födém, és a templomtérben használták őket, több formájuk van. Ilyen például az egyik a csíksomjai Szávától kápolna, ahol 17. századi dongaboltozatos mennyezet van, és ez a mennyezet többnyire alakos ábrázokkal festett és díszített mennyezet. A diadali éveknél is használták őket. Ezek a kazettás mennyezetek követték a lezárandó térnek a formáját, így többségükben ezek ugye a hajónak megfelelően téglalap alakúak, vagy található köztük négy karélyos is, minden, például a székelyudvarhelyű Jézus szíve kápolnának a 17. századi mennyezete, melynek a század elején nyoma veszett, és az eredeti mennyezet helyén most egy másolata található. Más esetekben ezek a kazettás mennyezetek követték a szentélyeknek félköríves vagy a sokszög záródásos formáját. Előfordulnak ezek a kazettás mennyezetek úgy katolikus, mint protestáns templomokban. A 16. századi emlékek, mert megtaláltak a somlyói, csíkdelnei, udvarhelyi, csíkrákosi, szentdomokosi, maros-szentgyörgyi katolikus templomokban is, viszont a protestáns, református, unitárius területen is nagy népszerűségnek örventek, és a készítő mesterek viszont a festő asztalosok voltak.
Szerkezetüket tekintve ezek hogy készültek?
Majdnem minden esetben több kazettát kitevő, előre megfestett deszkalapot szegeztek fel a födémgerendákra, majd osztólécekkel alakították ki a kazettákat. Tehát a kazetták méretét, hosszát elsősorban a födémgerendák közötti távolság szabta meg. Van néhány eset, mint például a mezőkeszői vagy a nagygalambfalmi mennyezet, ahol az osztólécek nem a födémgerendák alá estek. Ezeken a helyeken jól megfigyelhető a födémgerendába vert szegsor, míg más esetekben ez a szegsor, amivel felerősítették őket, az osztólécek alá kerültek. Na most az osztólécek profilja, száma és formája mesterenként, illetve műhelyenként változott. Anyagukat tekintve egy-kettő kivételével mind fenyőfából készültek, és túlnyomó részt lucfenyőt vagy jegenye fenyőt használtak, de ugyanakkor használtak vörös fenyőt is. A fenyő azért volt használatos, mert nagyon gyakori volt az erdélyi tájakon, és azon kívül pedig könnyű a megmunkálhatósága is. Készítés technikájuk az úgy történt, hogy első lépésben elkészítettek egy fatáblát, ami több kazetta hosszát jelentette. Ezeket a fatáblákat három deszka élén való enyves ragasztásával alakították ki, aztán az így nyert lapot azt egyik felé meggyalulták. Az elkészített falapokra vonalzóval és kőző segítségével a festést megkönnyítő alákarcolást végeztek. Ezt onnan tudjuk, hogy például ezek az asztalos szerszámok láthatók az Ádámosi mennyezet egyik kazettájában is, és feltételezhetően ezek voltak ugye a festőasztalosok emblémájaként is szerepeltek. Na most a bekarcolt falapokra egy vékony töltfehér színű alapozás történt, ezután aztán felfestették a nagyobb színfoltokat, majd ezek rá rétegenként festették a kisebb színfoltokat. Ezután következett a rajz kifinomítása, majd ezeket a rajzokat kontúrozták. Így jelent meg aztán később az árnyékozás, vagy a vonalkázás, a pöttyözés és a fényeket így érzékeltették. Utolsó lépésként a nagyobb üres mezőket csillagokkal, pöttyökkel vagy cirádákkal töltötték ki. Az így megfestett táblákat felszegezték a födémgerendákra vasszegekkel, és a mennyezett festményt aztán ezek a keretrécek, ugye négyzethálóra osztották szét, és így jelentek meg aztán a kazetták. Beszéljünk arról is, hogy milyen festékanyagot, meg mit használtak, tehát a pigmensek és a kötőanyagok, amelyeket általában használtak, Az utóbbi időben végzett analízisek alapján kimutatták, hogy ezek mind enyves köntő anyagot tartalmaznak, és a pigmenseket például a világos alapozásban a krétát, a vörös színben a miniumot, feketében pedig a faszenet használták. A festéknek a legfontosabb alkotó része a lenolaj volt, és az eredeti nagy színes festés az idő múlásával és a környezetbeatások következtében mindenütt károsodott, és ma már csak a tartólécek alatti védett kis festék szigetek, valamint a nagyobb, vastagabb fekete kontúrozás alatti részek őrizték meg az eredeti színvilágot. Arról is be kell számolnom, hogy gyakorlatilag ezeknek a festett kazettás mennyezeteknek a felújítása azzal kezdődik, hogy ugye történik egy állag megállapítás, és akkor ennek az állag megállapítás alapján megnézik, hogy a mennyezet alkotó deszkák milyen állapotban vannak, mert legtöbb esetben ugye a beázások miatt ezek károsodnak, a festés az elszintelenedik, de viszont, mint mondtam, ezeket az osztóléceket, amikor leszedjük, akkor az osztólécek alatt megjelenik az eredeti festésnek a színe. Vagy találkoztunk olyan esettel is például, hogy ezt a kazettás mennyezetet felhasználták a padlásnak a lepadolására, mikor a padlást kezdtük kutatni, és felszedtünk egy pár ilyen padolt deszkát, akkor kiderült, hogy a deszkának az alsó felén ott volt a régi kazettás mennyezetnek a színes festése, és megtalálható volt a díszítés rajta.
Az utolsó percekben Erdélyben kik foglalkoztak a festett famennyezetek tanulmányozásával?
Balogh Jolán foglalkozott legelőször ezekkel a kazettás mennyezetekkel. Ő az Erdélyi Reneszánsz című munkájában beadhatóan foglalkozott ezekkel, de ő főleg az ilyen kastélyépítészetnél, meg a kastélyépítészet díszítési művészeténél foglalkozott velük. Következő személyiség, akiről be kell számolnom, az B. Nagy Margit volt, aki a Reneszánsz és Barokk Erdélyben című munkájában számolt be ezekről a kazettás mennyezetekről. Ő viszont már kiterjesztette a kastélyokról a templomok felé is a tanulmányozást, és a következő, aki mondjuk úgy a templomépítészettel foglalkozott főleg, Kelemen Lajos volt, és Debreceni László, aki az Erdélyi Református Templomok és Tornyok című munkájában részletesen leírta és megrajzolta ezeknek a kazettás mennyezeteknek egy részét. Magyarországi művészettörténészekről is beszélhetünk, például Tombor Ilona foglalkozott nagyon részletesen velük, tehát a magyarországi festett famennyezetekről egy tanulmányt készített 1968-ban, vagy például itt Romániában Wilhelm Károly festett famennyezetek című munkájáról beszélhetek, amit 1975-ben a Kritérium könyvkiadó adott ki.
Mérnök úr, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ma ennyit tudtunk elmondani az örökségünk nyomában, percei ezennel sajnos lejártak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, meghívottunk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Az örökség nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.